A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Zajlanak a kormányalakítási tárgyalások Bukarestben, több személy neve is felmerült, ám ebben a zavaros, egymásra orroló helyzetben nem könnyű megtalálni a megfelelő megoldást. Közben az ország gazdasági mutatói továbbra sem fényesek, a társadalmi feszültség növekszik, és közeledik az augusztus 31-i határidő, ameddig a PNRR-ként ismert európai helyreállítási alap által biztosított pénzösszegek rendelkezésre állnak. Mai meghívottam Táncos Barna miniszterelnök helyettes, megbízott mezőgazdasági miniszter. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, miniszter úr!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit!
Telefonszámunk 0265-2220-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Múltkori beszélgetésünket azzal hagytuk abba a miniszter úr, hogy amikor megbízott mezőgazdasági miniszteri mandátumot kapott, azt mondta, hogy megpróbálja egyenesbe hozni a mezőgazdasági kifizetéseket. Sikerült ez valamennyire az elmúlt, hát majdnem egy hónap, hogyha jól emlékszem?
Az első néhány hétben való, az első két hétben gyakorlatilag minden jogszabályt el tudtunk fogadni, amelyre szükség volt számunkra. Sokkoló volt az, ahogy a kampány utolsó periódusában a támogatások kifizetésének utolsó heteiben még jogszabályokat kellett a minisztériumban elfogadni. Ilyenre én nem láttam még precedenst, de elvégeztük a kötelező feladatot, elfogadtuk a jogszabályokat, lemodelleztük a kifizetési procedúrákat, elkezdték fejleszteni az informatikai rendszert, hisz az APA-nál ez sem volt készen minden esetben, és most folynak a kifizetések, vannak nagyon sok olyan támogatási forma van, amely 99%-onál a kifizetéssel, van néhány, amely le van maradva, de ezeket napi rendszerességgel utalja az APA. Úgy látom, hogy most már célegyenesben vannak, néhány nap, maximum két hét, de a határidő az a hónap végéig volt kiadva általam az APA-nak.
Május végéig?
Május végéig, igen, hogy eljussanak a kifizetések 99%-ára minden támogatási formában. Kettő vagy három még mindig le van maradva különböző informatikai bonyodalom miatt, de úgy látom, hogy többé-kevésbé lehet ezt a határidőt tartani. Nem mindennel vagyok megelégedve. Egy olyan intézmény, amelyben több ezer ember dolgozik. Kemény munka folyik az APA-ban, én ezt nem tagadom. Nagyon sok esetben, főleg most a kérések elvételekor feszített ütemben dolgoznak a kollégák, de a központi APA és a minisztérium közötti együttműködés az akadozott az elmúlt hónapokban, és amiatt eljutottak egy ilyen áldatlan állapotban, hogy akkor se tudtak például a megyei APA-nál dolgozni, amikor szerettek volna, és amikor tudtak volna, mert lett volna rá idő. Egy másik kérdés az, hogy képes lesz az APA átvenni a kéréseket június 5-ig. Ugye itt mindig a jó romániai szokás szerint van egy határidő, és a határidőket azért szabják, hogy ne tartsák be.
Ez jövő hét vége gyakorlatilag.
Ez jövő hét vége. Ez az általános megközelítés a központi APA-nál, illetve a minisztériumban, hogy ott majd ezt valahogy, én ezt nem tudom elfogadni. Mi magyar emberek ahhoz szoktunk, hogy rendben, fegyelem van, a határidőt betartjuk, mindenki ahhoz igazodik. Még mindig látok esélyt arra, hogy határidő belül a ZÁPIA kéréseket átvegyék. A tegnapi beszélgetéseim során azt mondták a kollégák, hogy intézményi kapacitás a kérdés, tehát most már az informatikai rendszer az átvételkor működik. Kérdés az, hogy lesz-e eddig idő minden kérést átvenni. Vannak Erdély megyék, ahol ez meg tud történni. Igaz, hogy nagy erőfeszítés kell hozzá, de nem lehetetlen. Hétvégén dolgozni kell ehhez, ez még megtörtént máshol is az APA-nál, most is ez fog történni, de vannak olyan megyék, ahol ezt valószínűleg nem fogják tudni teljesíteni, meglátjuk, hogy az utolsó két-három napban hogy fog állni a helyzet, Én azt mondom, hogy ahhoz kell mindenki tartsa magát, amit eldöntöttünk, megállapítottunk, hogy határidő van, határidőt tartani kell, a munkát el kell végezni.
Hargita megyében általában tudták tartani a határidőt, idén is így lesz.
Igen, határeset, Hargita megye is határeset, de úgy látom, hogy egy pici erőfeszítéssel ott mindenképpen. Hargita megye jó példa ebben az esetben, ott a annak ellenére, hogy az egyik legnagyobb számú gazdával rendelkező megye, és a legtöbb kérést kell elvenni, még mindig az első között áll arányaiban a Hargita megyei ápia. Tehát itt is külön gratulálok Haszki András kollégámnak, mert ott a munka folyik.
Rég nem hallottuk Haszki Andrást, majd remélem, hogy fogjuk. Tehát akkor azt veszem...
Igen, mert megtiltották neki, Andis,
igen, hát erről beszéltünk, Haszki, igen.
Megtiltotta a miniszter és az ÁPIA központi vezetése, mielőtt én ideértem, hogy nyilatkozzanak. Ami egy óriási butaság. A megyei igazgatóságok tudják a legpontosabban, hogy mit kell mondani a gazdáknak, hogy hol vannak gondok, akár kérés átvételről van szó, akár kifizetések lebonyolításáról, és nem szabad egyetlen ÁPIA, megyei ÁPIA vezetőnek sem megtiltani, hogy tisztességesen tájékoztassák, korrektül informálják a gazdákat. Persze nem szabad politizálniuk, nem beszélhetnek politikára, nem kritizálhatják mondjuk a központi ÁPIA-t, nem szíthatják a minisztériumot, mert nem az ők dolguk. Az ők dolguk az, hogy elvégezzék a rájuk bízott munkát, és tisztességesen tájékoztassák a gazdákat.
Igen, hát még így röptéve felsorolnék önnek 10 minisztériumot, illetve intézményt az ANÁV-tól a postán keresztül a fogyasztóvédelemig, ahol sajnos ugyanez a helyzet van. De hát ez van. Tehát azt veszem ki szavaiból, miniszter úr, hogy tulajdonképpen nem is a pénzhiány volt a probléma a kifizetések késedelménél, hanem szervezési, informatikai problémák voltak.
Kimondottan szervezési, a pénz szempontjából is szervezési probléma. Itt még most is előfordul, hogy ha óránként nem ellenőrzöm, hogy ki mit csinál, akkor megfeledkeznek a pénzügyminisztériummal egyeztetni arról, hogy másnapon pontosan mennyi pénzre van szükség, hogy könnyen félváról veszik azt, hogy biztosítani a belső engedélyeztetési procedúrákhoz szükséges személyeket. Nem megyek bele részletekbe, nagyon-nagyon sok minden az itteni szervezetlenségtől függ, vagy a szervezettség hiánya okoz rengeteg késést, és ezt lehet orvosolni akkor, hogyha az, aki a minisztériumot fizeti, az ismeri a rendszert, és elvárja, tudja kérni a kollégáktól, főleg itt benn Bukarestben központi ÁPIA minisztérium és a pénzügyi minisztériumi együttműködésben, hogy minden napra készen, elő legyen készítve, és gördülékenyen menjenek a dolgok. De ehhez tényleg egy ember csak azt kell csinálja, hogy minden nap ellenőrzi, hogy azt, amit az előtt valónak megbeszéltek, az úgy van-e.
Igen, azt írja Sándor Udvarhelyről, elnézést kérek, de mi a helyzet a tavalyi biós kifizetéssel, mert mi többen vagyunk, akik nem kaptuk meg.
Napok kérdése, és mindenki meg fogja kapni, a biós kifizetések elindultak, és néhány nap múlva mindenkinek a számláján lesz a pénz. Ez volt az egyik legelhanyagoltabb kifizetés, ezt kellett gyakorlatilag a nulláról kezdjem, amikor egy hónappal ezelőtt ideértem. Nem volt informatikai rendszer, az informatikai rendszer miután kész volt, utána nem volt letesztelve, hibák adottak, nem tudták indítani a kifizetéseket, de most úgy látom, hogy minden sínre tud kerülni, és néhány napon belül mindenki a pénzt megkaphatja.
Igen, Nikus Ordán államelnök egy hete, közben nézem az SMS-eket, itt nagyon ugrál az SMS falam, azért bámultam rá egy pillanatra. Szóval Nikus Ordán államelnök egy hete megtámadta az Alkotmánybíróságon a törvényt, amely szerint idén országos szinten 859 barna medve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében. A törvény lehetőséget teremtett volna arra, hogy valamelyest ritkítsák a populációt. Mi volt a kifogás? Én egy a sajtóból olvastam, hogy nincs tudományos bizonyíték arra, hogy túlszaporulat van a medvék.
Szerintem az indoklás teljesen alaptalan. Ez az én személyes meggyőződésem. Volt egy személyes megbeszélésem azzal az államelnöki tanácsossal, aki az indoklást előkészítette, és az Alkotmánybírósághoz való küldését a törvénynek javasolta az államelnöknek. Sajnos az államelnök nem rám, hanem a tanácsosára hallgatott. Ez előfordul, ugye minden vezetőnek megvan a saját tanácsadói csapata, és azokban bízik. Én nagyon-nagyon sajnálom, hogy az államelnök úr nem nekünk itt, akik ott élünk, és látjuk ezt a veszélyt nap, mint nap, hanem egy olyan bukaresti tanácsadónak, aki csak az újságból értesül a medve problémáról, és aki ugyanaz a rég lejárt és rég elavult érvekkel szembesít engem, amelyekkel én ezelőtt 5 évvel találkoztam, mikor a medve témának nekiestem környezetvédelmi miniszterként. Azóta nekünk, az RMDS-nek köszönhetően van azonnali beavatkozási lehetőség, és azonnal ki lehet lőni a faluban, a városban a medvét. Nekünk köszönhetően volt 2 évre kilövési kvóta, és ugyancsak mi törvénytervezetünk az, amely most az Alkotmánybíróságra került. Szinte biztos vagyok abban, hogy az Alkotmánybíróságon a mi érveink fognak győzni, és a törvény érvénybe fog lépni. Ami számomra elfogadhatatlan, az az időhúzás. Elfogadhatatlan az, ahogy a parlamentben egyes kollégák mindenféle mondva csinált okkal próbálták húzni, halasztani a törvénynek az elfogadását. Veszítettek gyakorlatilag, mert annak ellenére, hogy mindent megtettek, hogy blokkolják a törvényt, a törvény átment a parlamenten, és köszönöm minden kollégának, főleg az RMDS-es frakcióból, hogy mindenki maximálisan mellé állt és támogatta ezt a törvényt. Ennek ellenére, hogy az államelnöknél ismét egy közel egy hónapos kivárás következett, amely ismét számomra elfogadhatatlan, hisz ezt a döntést meghozhatta volna a tanácsos is, az államelnök úr is azonnal. Amikor megérkezett a törvény, akkor 2 napon belül, ha elküldi az Alkotmánybíróságra, akkor már túl lennénk ezen a folyamaton is, és akár hivatalos közleményben lehetne a törvény. Át fogunk tudni menni minden akadályon, és meg fog jelenni a törvény a hivatalos közleményben, azonban teljesen elment az év első fele, a vadászati idény első 3 hónapja, 4 hónapja, áprilisig lehetett volna minden további nélkül gyéríteni a medve állományt Romániában. Azt nem értem, hogy hogy nem látják, hogy nap nem telik el, hogy a központi sajtóban ne jelenjen meg egy medvetámadás, ne jelenjen meg egy medvetámadással kapcsolatos tragédiáról a hír, és hogy az emberek most már saját kézzel, fejszével kell fejbe verjék a medvét, mert nem engedi valaki Bukarestből, hogy a kilövési kvótát folytassuk. Tehát nem egy új dologról van szó, egy olyan dolog, amely 2024-től Romániában érvényes volt, azt is mi javasoltuk ezt is, és lehet ezt minden további nélkül folytatni. Az Unió, az Európai Unió nem óvta meg a mi törvényünket. Az is hazugság, hogy Európai Uniós szinten nem elfogadható ez a módszer. Elfogadható, van mögötte tudományos tanulmány, elköltött rá a román állam 10 millió eurót uniós pénzből, de elköltött 10 millió eurót azért, hogy medve ürülék után kutasson a fél ország, hogy be lehessen bizonyítani azoknak a zöld szervezeteknek, akik kígyót, békát ránk raktak, hogy sok a medve az országban. És amitől ők azt remélték, hogy nem 4000 medvéről születik majd tanulmány, hanem 2-ről vagy 3-ról, nagy meglepetésükre 12 000 medvéről született tanulmány. Azzal a módszerrel, amelyet ők éveken keresztül szajkoztak, amit mi a minisztériumban egy uniós projektből megfinanszíroztunk, hogy legyen most már csend egyszer végre, értse meg mindenki, hogy sok a medve az országban, és amikor kész volt a saját módszerükkel, a saját elképzelésük szerint a tanulmány, akkor azt kezdték kritizálni, hogy rosszul csinálták a matematikát. Tehát nehéz szót érteni ezzel a zöld szervezeti társasággal, de a nyáron lesz ismét vadászati törvény. A nagy kihívás ezek után az a vadásztársulatoknak, hogy a télen minél több, vagy a késő össze minél több medvét ki is tudjanak lőni. Arra biztatom az önkormányzatokat, a polgármesteri hivatalokat és a vadásztársulatokat, hogy alkalmazzák a 81-es sürgőségi kormányrendeletet, amely az azonnali kilövést lehetővé teszi. Azt teljesen független a medvekvótától. És azt a jogszabályt a településen bármikor lehet alkalmazni. Többször kértem a belügyminisztériumot, hogy jöjjenek a csendőrséggel és segítsenek az önkormányzatoknak. Most a törvény lehetővé teszi, hogy más is, a helyi rendőrség is a csapatban benne lehessen, tehát nem kell feltétlenül a csendőrséget hívni. Ez egy új változtatás, ezt is az RMDSZ javasolta. És ezáltal lehetővé válik, hogy könnyebben fel lehessen állítani, vagy ezáltal könnyebben fel lehet állítani a helyi beavatkozási csapatot. Kell legyen szerződés, kell legyen az állatorvossal és a vadásztársulat a szerződés, és a településen vadászati kvóta nélkül is ki lehet lőni a garázdálkodó medvéket.
Igen, és hogy íme mennyi probléma van, Sándor írja Barótról, üdvözlöm és tisztelem önöket, nagyra becsülöm munkásságát, miniszter úr. Tudom, hogy nem ide tartozik, de ez nagy kérdés, mi lesz a macikkal itt Erdővidéken, nap szinte nem telik el, hogy ne lássunk legalább egyet az országúttól, nem messze, köszönöm Sándor Barótról. Még korábban írta Sándor, amikor az ápiás támogatásokról beszéltünk, István írja, kérem, hogy értessék meg Nikusorral, hogy az életünk a tétmedve ügyben hemzsegnek a falvak körül, a tegnap még a traktorral is szembeállt, még több áldozat lesz, ha nincs drasztikus beavatkozás, István írja. Szóval egyértelmű, hogy vannak problémák, de visszatérve még egy pillanatra az ápia ügyre, László írja Csíkszeredából, jó napot kívánok, Csíkszereda sutató gátépítés fitót patak. Munkálatok folynak magánterületen, a gazdák előzetesen nem voltak értesítve munkakezdéskor. Miért? Fog jönni az ápia és büntetni fog a rendezetlen mezőgazdasági terület miatt? Köszönöm László Csíkszeredából.
Erről sajnos én nem tudtam. Én arról tudok, hogy a bukaresti engedélyeztetést, a költségvetést és a lehetőséget arra, hogy a sutatónál a munkálatot befejezzék, megteremtettük. Rengeteget. Sajnos, miután elmentünk 23-ban a kormányról, az első dolga az új, vagy az akkori kormánynak az volt, hogy az RMDSZ által kezdeményezett projektek egy részét azonnal felfüggesztették, többek között a sutatót is. Ehhez kellett egy év, hogy ismét újra terveztessük és elindítsuk. Nagyon sajnálom, hogyha ilyent tett a vállalkozó. Az a javaslatom, hogy Borsz Béla polgármestert, vagy Kolodi Attila polgármester urat megkeressék, mert ott a helyszínen a telekönyvi problémák tisztázását ők jobban tudják rendezni. Egy dolog biztos, hogy ez a munkálat ez valamikor az ősz végéig lezárul. Hogyha a mezőgazdasági területekben kárt tettek, akkor azt azonnal vissza kell állítsák. Nem ismerem egészen pontosan, hol vannak a kedves rádióhallgatónak a földjei, de hogyha megkeres a polgármesteri hivatalt, szerintem ott mindenképpen meg tudják mondani, hogy mikor állítják helyre, ha valahol kárt tettek a területben. Nem tudom egészen pontosan, hogy milyen kártételről van szó. Azt, ahol a gátat építik, azt tudom biztosan, hogy az a vízügynek a területe. Ahol az egyik levezető árkot készítik, az biztos, hogy a vízügy területe, lehet, hogy a kisebb levezető ároknak a zásásakor mehettek rá magánterületekre.
Hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Attila vagyok.
Jó napot kívánok!
A tegnapi népújságban jelent meg egy cikk, önnel egy interjú, a Roger Press írta alá, hogy ők írták le. A címe az újság cikknek, hogy az Azomures mentheti meg a romániai farmereket. Azt szeretném ezzel kapcsolatban, itt azt írja a cikkbe, hogy a hazai műtrágya termelés az országos szükséglet alig 9%-át fedezi. Utána azt mondja, hogy az Azomures jelentheti az egyetlen mentővet a műtrágya ellátásban a hazai mezőgazdások számára. Hát kevesebb, mint 9%-ot, ha termel az Azomures, az szükség, nem tudom, hogy menti meg a mezőgazdászokat.
Úgyhogy most az Azomures nem termel. Tisztelt Uram, ma az Azomures nem termel. Ilyen körülmények között a hazai műtrágya gyártás kevesebb, mint 9%. Amennyiben az Azomures újra tud indulni, akkor eljuthatnak a 60-70%-hoz. Itt az egyik legfontosabb dolog az Azomures tekintetében, hogy a környezetvédelmi, volt környezetvédelmi miniszterként mondom, hogy a környezetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák. Mert ott túl azon, hogy az országban egy problémát megoldhat az azonbúr és a termeléssel a mezőgazdászok számára, és mindenki örülne, hogy a hazai olcsó gázból, amit a Fekete-tengerből kezdenek kitermelni 2027-től, olcsó műtrágyát tudna előállítani az azonbres, és ezzel egy életmentő dolog jöhetne létre gyakorlatilag a gazdák számára. Ezzel párhuzamosan van egy folyamatos veszély, ami az azonbresnek a megfelelő működését illeti. Tehát az azonbres úgy kell környezetvédelmi szempontból és biztonsági szempontból működjön, hogy ne veszélyeztesse a gyár körül élő embereknek az életét, vagy az egészségét. Tehát ez nagyon bonyolult dolog. Azt látjuk, hogy országszerte és Európa szerte krízis helyzet alakult ki, és az élelmiszer termelés van most óriási veszélyben azért, mert annyira megdrágult a gáz egész Európában, hogy egyszerűen nem tudnak a gazdák lassan műtrágyát vásárolni, ezzel a termelés akár felére, kevesebb, mint felére csökkenhet, nem csak Romániában, hanem az egész Európai Unióban. Ezért kapkod most a bizottság, és hirtelen meg akarja a problémát oldani, ha bár ez előrelátható volt, akkor, amikor mindenféle szankcióval eldöntöttük, hogy nem hozunk olcsó műtrágyát kintről, és hogy amit behozunk, arra mindenféle olyan illetéket rakunk rá, széndioxid kibocsátás jogcímen, hogy megnyomorították az európai gazdák életét. Tehát még egyszer, egyik felől meg lehet ezzel oldani a problémát, de másik felől ahhoz, hogy ne kreáljunk sokkal nagyobb veszélyeket, nagyon szigorú ellenőrzés alatt kell tartani a gyárat.
Igen. Apropó, még mindig Ápia azt írja Imre SMS-ben. Jó napot kívánok mindenkinek, tisztelt miniszter úr, mi a közbirtokossági tagok nagyon fel vagyunk háborodva. A tavalyi támogatás nincs kifizetve, sem terület alapú, sem csendzóna támogatás. Minden kritérium teljesítve lassan a közbirtokosságok csődöt mondanak, mi tagok pedig isszuk a levét. Mi tagok erre a pénzre rá vagyunk szorulva, ha ilyen nehéz és pup vagyunk az állam hátán, akkor be kell fejezni, és ne mind követelje a kormány az elvárásokat, és ne nehezítse a közbirtokosságok helyzetét, mert évek óta nem segítenek semmit, Imre írja.
Az, hogy évek óta nem segítenek semmit, ez megkérdőjelezendő, mert a közbirtokosságok évek óta, 2007 óta kapják a támogatást, és a közbirtokosságok támogatása sokszor úgy menekült meg, hogy mi a kormányban, az RMDSZ ezt felvállaltuk, rajtunk kívül senkit, de senkit nem érdekelnek a közbirtokosságok. Egyáltalán a létük annak köszönhető, hogy az erdélyi hagyományokat, az erdélyi történelmi tényeket azt letettük a parlament asztalára. Visszatérve a támogatásokra, azok a közbirtokosságok vannak megkésve, akiknél a kifizetési dosszárban hiba volt, vagy be nem tartott kötelezettségek miatt ellenőrzés alatt van az illető közbirtokosság. Ezt egyszerűen úgy mondják az Ápiánál, hogy blokkolva van a dosszár. Ezt így mondják szép magyarul egyesek. Tehát le van állva a kifizetés, azon dolgozik most a központi és a területi Ápia, hogy egyenként mindegyiket kielemzik, és ott, ahol megoldható a probléma, ott elengedik a kifizetést. Ezek a dolgok is egy héten, maximum 10 napon belül meg fognak történni országban mindenütt. Minden nap vannak közbirtokosságok, akiknek a problémája rendeződik, és a pénzt átutalják. Sajnos a pénz az megvan már rég, csak az informatikai rendszer erre a kifizetésre, ezekre a csomagokra, illetve a bióra, amit az előbb a kedves hallgató még kérdezett, ezek az informatikai rendszerek el voltak akadva akkor, amikor megérkeztem a minisztériumhoz. Ezeket sürgettük meg. Úgy látom, hogy hamarosan megkapja mindenki a pénzét.
Újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! János vagyok, és üdvözlöm a miniszterelnök helyettes urat és a miniszter urat, meg szenátor urat. Múlt hónap 24-én volt ön a Marosvási Rádióban.
Hú, de
hát tudom, mert leírtam, és érdekel a dolog. Mert engemet igen. Érdekel. És akkor öntől kértem segítséget egy olyan birtoklevéllel kapcsolatban, amelyet nem a törvények szerint bocsájtottak ki, és önnek akkor az volt a válasz, hogy küldjem el a az ön vagy a szenátusi, vagy pedig lenne a miniszterelnök helyettesi kabinettjéhez a kérésemet. Ezt megtettem, és hát szeretném megkérdezni, hogy mikorra várhatok valami érdemi választ, vagy ha nem se lehetséges, akkor én nem haragszok meg.
Kollégáim átvették a
kérdést. Még senki nem megkeresett meg.
Nem válaszoltak, mert még nincsen válaszunk attól az önkormányzattól. Én most nem hiszem pontosan, hogy melyik település volt.
Mikefalváról van szó.
Mikefalváról. Átvették a kérést, felvették a kapcsolatot az önkormányzattal. Tudtommal nincsen még válasz. Az egyetlen gond, hogy az első reakció általában a birtoklevél problémában az, hogyha a tulajdonosnak nem tetszik az önkormányzat álláspontja, akkor menjen bíróságra. Megteszek mindent azért, hogy ezt valahogy meg lehessen oldani pereskedés nélkül. Ma megnézem a kollégáimnál, hogy milyen helyzet a válaszsal, és jelentkezünk.
Másik SMS Csongor írja, jó napot kívánok, nagyon dicséretes, hogy ilyen gyakran ön is elfogadja a szerkesztő úr felkérését és megszólal ebben az adásban. Annak ellenére, hogy nagyon nehéz az országos politikai helyzet és állandó ködöt akarnak kelteni egyesek, az önök munkája és eredménye kimagasló, és ezt nem csak én mondom, ez kézzel fogható. És még valami, egy felsőbb rangú beosztású képviselőnket sem zárták be, ítélték el, vagy még senkit meg sem gyanúsítottak. Meglepő a bizonyos polgármester tetten érése, önök sem tudják mindenkinek a kezét fogni. Mikor szinte nincs olyan román kollégájuk, aki ellen vádat emeltek, nem beszélve hányan vannak elmenekül az országból. Gratulálok és tiszteletre méltó, még ha sokan nem is akarják kimondani, vagy önöket megdicsérni. Mi a véleménye erről a hozzánk is eljutott gyűlölet kampányról? Mit fognak önök tenni, hogy az a kevés, akik vagyunk, egy szekeret húzzunk? Én úgy látom, hogy komoly veszélyben van a parlamenti küszöb már most, sok bölcsességet tisztelettel Csongor írja.
Köszönöm szépen Csongornak. Ritka, hogy valaki pozitívan értékeli nyilvánosan a munkánkat. Nem ehhez vagyunk szokva, az őszinteség.
De van, aki... még mondom mindjárt másikat.
Ne tessék mondani, mert de... aztán azt hiszük, hogy tényleg mindenki azt hiszi.
Nem hát megrendeltek, szólva, ezt tudom biztosítani.
Őszintén szólva, aki ilyen periódusban politikai tevékenységre adja fejét, az kell számítson a rengeteg negatív visszajelzésre, és érthető az embereknek a haragja, érthető az elkeseredés, akkor, amikor ilyen helyzetben van az ország. Én most már unom folyamatosan hangsúlyozni, hogy nem mi csináltuk ez a helyzet. Én amikor pénzügyminiszter lettem, 9%-os deficitet találtam az Európai Uniós pénzügyminiszterek, megkérdezték, hogy normálisok vagyunk-e. Szó szerint azt kérdezték, hogy van-e elég eszünk, hogy az országot kivitte abba a helyzetbe, hogy 9% fölötti hiánnyal zárja az éves költségvetést. Ilyen Európában nincsen, és nem is lesz soha. Csak Romániában. A mezőgazdasági minisztériumnál sem dobom én a vizes lepedőt soha másra. Ezt a helyzetet találtam, el voltunk mindennel késve, megpróbáljuk behozni a késést. Ez a mi dolgunk, hogy ahova kineveznek, ahova küld a rendszer, ahova a helyzet adja, hogy mi kell dolgozzunk, ott elvégezzük a munkánkat. A gyűleletkampányról pedig én úgy gondolom, hogy az elkövetkező 2 évben lesz elég bölcsesség az erdélyi magyarságban arra, vagy ahhoz, hogy ismét egymással szembenézve asztal mellé üljünk, és megtaláljuk közösen a megoldást. Valószínű, hogy mindig lesznek az erdélyi magyarok között olyanok, akik nem az LMDSZ-re akarnak szavazni. De mi mindig képesek voltunk arra, hogy közösen az ellenzéki pártokkal, a kis ellenzéki pártokkal közös listát állítsunk fel. És a véleményszabadság, az opcióknak, a szavazati opciónak a szabadsága, az meg kell maradjon az erdélyi magyarságban, és meg kell teremteni a feltételét annak, hogy közösen küldjünk képviseletet a román parlamentbe. Azok is, akik nem értenek egyet az LMDSZ-szel, azok is, akik egyetértenek az LMDSZ-szel, és azok is, akik azt mondják, hogy ugye, mert ezt is halljuk, hogy soha többi LMDSZ. Mindent le kell üljünk és közösen megbeszéljünk, hogy akkor, amikor megmérettet ismét az erdélyi magyarságnak az összefogás erejét, akkor legyünk elegen és legyünk elég bölcsek ahhoz, hogy a belső vitáinkat lezárjuk.
No és akkor a másik SMS-ben van, hideg is, meleg is, miniszter úr. Jó napot, Táncos úr. Ön az utolsó politikus, akiben még bizodalmam van. Kérem, hát mondja meg, miért nem lép az RMDSZ a nagyváradi apátság ügyében, István írja.
A nagyváradi apátság ügyében van egy bírósági végzés. Ez a legszomorúbb valóság. Ugyancsak a nagyváradi apátság ügyében van egy olyan önkormányzat, aki éjszaka tolvaj módjára szerez érvényt a jogi, vagy a bírósági végzésnek. Ezt határozottan elítéltük. A bírósági végzést megváltoztatni sajnos nem tudjuk. Ezért arra kértük ismételten az önkormányzatot, hogy erőszak alkalmazása nélkül előbb a kompromisszumos megoldást próbáljuk megtalálni. Azt, hogy használhatja az apátság továbbra is az ingatlanokat, hogy lehet a tulajdonjogi problémákat úgy rendezni, hogy ne kelljen tolvaj módjára éjszaka falokat rombolni ahhoz, hogy ennek a jogi dolognak érvényt szerezzenek. Nem mindig sikerült a váradi önkormányzattal helyi szinten jó megoldásokat találni. Az RMDSZ-nek sok vitája volt a váradi önkormányzattal a Bolozsán polgármester úr idején is. Én abban reménykedtem mindig, hogy az az idő lejárt teljes mértékben, de úgy látszik, hogy csak felüti néha a fejét, néha még ez a megközelítés. Remélem, hogy a kollégáim az ottani önkormányzattal találnak egy békés útat valahogy a probléma rendezésére. Nem tudunk ennél többet kérni, mint az, hogy asztal mellett egy kompromisszumos megoldást kitalálni az önkormányzattal közösen.
Másik kérdés, Ilona Zsanett írja. Jó napot kívánok! A jelenlegi kormányválság idején kérdésem a tisztelt meghívotthoz, hogy szerinte milyen típusú kormányalakításnak van a legtöbb esélye, illetve az ország milyen irányba halad?
Jós nő kellene ahhoz, hogy ma valaki meg tudja mondani, hogy ebből mi lesz. Egy olyan helyzetbe vitték az országot, akik bizalmatlansági indítványt nyújtottak be, amelyből nem is kerestek akkor ki utat, és nem találtak azóta se.
Igen, és engedje meg egy rövid zárójelet. Tegnap mondta Winkler Gyula, EP képviselő úr, hogy hát ez Európában is, ahogy mondotta, hogy ilyen nem volt Európában ekkora költségvetési hiányal. Hát ilyen se gyakran van, hogy a saját kormányunkat buktatjuk meg az egyik kormánypárt.
Láttam én még Európában is olyat, hogy egy koalícióból egyik másik kilépett, és az a kilépés mondjuk politikai krízishez vezetett.
De kezdeményezett bizalmatlansági indítvány saját kormány ellen, mindegy, hát ebben nem menjünk bele, de ez.
Igen, nem tudom, lehet, hogy pont ebben a formában így nem, de a bulgár kollégáknak például, ha jól számolom, 8 választásuk volt, ilyen előrehozott választás az elmúlt 5 vagy 6 évben. Tehát nehéz politikai helyzetek vannak máshol is, de ezt jól lett volna megelőzni, és meg lehetett volna előzni akkor, hogyha a két nagy párt valamilyen formában szót tud érteni. Egy olyan patthelyzetet alakítottak ki, miután egy hónapja mindenki csak azt mondja, hogy mit nem akar és kivel nem akar semmiképpen együtt dolgozni, hogy nincsen belőle kiút. Az RMDSZ nem fogja tudni ezt megoldani. Mi azt mondtuk, hogy soha nem fogunk olyan kormányt támogatni, amelyiknek közel van az AU-hoz. És hogyha mindegy, hogy ez mibe kerül, teljesen mindegy, hogy ez milyen politikai helyzethez fog vezetni, mi ebből nem fogunk visszalépni. Mi nem tudunk egy olyan kormányt támogatni, vagy nem tudunk egy olyan kormányban dolgozni, amely attól függ, hogy Dante Nassa megszavazza-e, vagy nem a mi kezdeményezéseinket. Mi nem tudunk ezekkel az emberekkel egy asztal mellett ülni akkor, amikor egy 400 éves várnak a felújítása után ilyen gyűlölet és áldász kampányt indít el az erdélyi magyarok ellen, mert 400 évvel ezelőtt valaki nem tudom, hogy tartotta vagy nem tartotta tiszteletbe az akkori románokat. Tehát, hogyha nincsen valakinek elég sütnivalója ahhoz, hogy túllépjen a történelmi problémákon, és közösen megpróbáljunk a románokkal ebben az országban egy jobb helyzetet, jobb életkörülményt, civilizáltabb dolgot kialakítani, akkor tényleg nem lehet ilyen emberekkel egy asztal mellett ülni. Valószínű, hogy 2-3 napon belül lesz egy nevesített miniszterelnök. Ma még nincs olyan miniszterelnöki név, akiről biztosan tudnánk mondani, hogy többséget tud kialakítani egy akár technokrata, akár politikai kormány körül. Van két opció az asztalon. Az egyik opció az, hogy, és ez már hetek óta fent forog, hogy akkor a legnagyobb pártot nevesítik, hogy alakítson kormányt, vagy a legnagyobb párt elnökét, Grindianut nevesítik, hogy alakítson kormányt. Ez egy reflexzerű alkotmányosság szempontjából, egy reflexzerű intézkedés, megoldás lenne, mert ugye, ha sehogy se tud senki semmit csinálni a parlamentben egymaga, akkor kell venni a táblázatot, meg kell nézni, hogy ki van a táblázat legelső sorában, kinek van a legnagyobb százalék a parlamentben, és az alakítson kormányt, ha tud. Ha nem, akkor valószínű, egy másik opciót kell keresen az államelnök, az egy ilyen technokrata féle, valamiféle kombináció, ahol nem egy politikai pártnak az elnöke próbál kormányt alakítani, hanem egy kvázi, többé-kevésbé független. Ez a legnagyobb probléma ma is, mert a tejpiacon kialakult krízis helyzetben nem tudunk lépni, mert a minisztériumnak nincsen joga most sürgősségi kormányrendeletet benyújtani. A sertéspest és a disznóágazatban nem tudunk támogatásokat indítványozni, kezdeményezni, mert nincsen jogkörünk arra, hogy ezt megtegyük. Nem tudjuk elindítani például a hitelezési programot a nagyobb gazdaságoknak. Szükségük van rá, megvan az uniós norma, keret, hogy elindítsuk, nem tudunk haladni vele. A sertéspest is felszámolására nem tudunk egy olyan decentralizált támogatásokon és segítségen alapú rendszert javasolni, amellyel más szemszögből, más megközelítéssel le lehetne csökkenteni a veszélyt a sertéspestisnek, annélkül, hogy teljesen valaki fel akarná számolni, mert ilyen ötletek vannak még Bukarestben, a háztáji sertéstartást. Tehát háztáit meg kell tartani, meg lehet védeni, és hogyha a mozgást korlátozzuk, hogyha a kupeceket megszorítjuk, hogyha az egyik ország egyik végéből Konstancáról Szatmára a malac hordozást megállítjuk, akkor a sertéspest is visszaszorul. Tehát ezek azok a sürgős dolgok, amellyel foglalkozni kellene. Nincsen rá lehetőség, mert a kormány nem tud jogszabályokat alkotni teljes jogkörre.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Táncos Barna miniszterelnök helyettes, megbízott mezőgazdasági miniszter. A miniszter úr, én köszönöm szépen, hogy itt volt. Vannak itt még dicsérő, meg nem dicsérő SMS-ek is, de nagyjából ugyanazt mondja mindenki, mint amit a korábbi SMS-ek. Én köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget, további jó rádiózást a hallgatóknak.